Müllner Dóra vagyok, ez itt az Ízlés szerint, ahol az ízeké a főszerep. Legyen a beszélgető társam profi vagy amatőr vendéglátó, biztos, hogy beszélgetünk főzésről, bevásárlásról, alapanyagokról, receptekről és ízélményekről. Csörrennek evőeszközök, koppannak kések, koccannak poharak, serceg az iradék a serpenyőben sülő hús alatt, hisz a beszélgetések helyszíne épp úgy lehet egy konyha, mint egy bár, vagy épp egy borászat, piac, de akár egy kedvenc étterem is. Kinek-kinek? Ízlése szerint.
Az ízlés szerint velem a mai beszélgető társam Auguszti Bolya. Így használod már?
Most már igen, mert picit rövidebb változattal könnyebb azt mondani, igen, én vagyok az Auguszti Bolya, de amúgy nem. Becsületes nevem Augustné Szőcs Ibolya, hiszen megtartottam a lánykori nevemet is, többek között, hogy ne legyen annyira zavaró, hogy ugye köztünk van egy bizonyos korkülönbség is, és ez nagyon zavaró volt az elején, addig, amíg a vendégek nem szokták meg, hogy itt nem csak a gyerekek vannak a pultban, hanem a feleségek is. Ezt mindig ki is szokta hangsúlyozni a férjem, hogy a feleségek nélkül nem működne egy üzlet sem.
Készült is veled valamikor egy interjú, amiben te magad is azt hangsúlyozott, hogy az Auguszt családban azért a nők nélkül nem biztos, hogy ilyen nagy lett volna a siker.
Ez így van, hiszen minden sikeres férfi mögött egy nő áll, ugye régi mondás. Számomra ez elismerés, hiszen a férjem is elismeri, hogy nélkülem nem lett volna mindez, ami van a Fény utcában jelenleg. Viszont azt is el kell ismernem, hogy azért az anyósomnak köszönhetnek, illetve hát én is neki köszönhetem, hogy ebbe az üzletbe dolgozom, és ezt fejleszthetem, és ezt bővíthetem, hiszen ha ő annak idején, a államosítás után, illetve a kitelepítés után nem lett volna ilyen erős nő, és a három gyerekkel együtt kitartó, akkor mindez nem lenne.
Az Auguszt gyökerek után engem azért érdekelne a tied is. Tudom, hogy ápolónő voltál, de menjünk még menjünk vissza az erdélyi gyökerekhez.
Anyukám részéről egy nagyon nagy családból származom. Most is, ha bárki megkérdezi, hogy honnan jöttem, azt mondom, hogy Székelyvarság. Ez a település, ez egy kis, azt mondanám, hogy patakmenti kis falu, de olyan szétszórt település, mondhatnám, hogy az már egy nagy város. Egész Korondig tart. Az a föld, ami ott termést ad, az sajnos nem lehetett belőle semmit főzni. Viszont ami a gasztronómia első pontja, attól függetlenül, hogy az ember mit készít, miből, az a szeretet. És ezt a nagy családban az ember megkapja. Lehet az egy egyszerű puliszka is, ami az asztalra kerül. Ha békesség van és szeretet, az ízlik a legjobban. Viszont ami ugye zöldségben és búzában nem adatott meg, azt megadta az esztena. Hiszen az erdő és a hegyek az a zöld növényzet, legyen az friss szamóca, boróka, illata tavasszal, ez mind még most is az orromban van, és ennek a tájnak ez volt az adottsága. A málna, a szamóca, a boróka, bogyó.
Mi készült a boróka, bogyóból?
Gyerekeknek szörp, felnőtteknek pálinka. Minden, ami termett, nem sok ideig tartott. Összesen 2 hónap volt a betakarásra, a befőzésre, és onnantól kezdve már csak az állatok ellátása maradt.
Mik azok az ízek akkor? A málnaszörpöt, a borókát már mondtad, puliszkát is mondtad, gondolom az is állandóan terítéken volt. Mi van még, ami úgy eszedbe jut?
Elsősorban a tej, és annak az összes terméke, ami adódott, ugye volt sajt belőle, volt orda belőle, volt jutúró. És hát ugye ezeknek az átdolgozása, feldolgozása és a puliszkával összeépítve vagy keverve mindent lehetett belőle készíteni.
Mondjál valamit, amit nem annyira ismerünk.
Mondjuk a zsendice. Sokan ugye azt hiszik, hogy az az író. Pedig hasonlít, de nem ugyanaz, hiszen ez egy savanyú, édes, a tejnek a mellék része, vagy a megmaradt alapanyaga, azt kell, hogy mondjam, és ez nagyon egészséges, hiszen ebben minden benne van, amit ha az ember szeret, akkor azt akár hidegen is meg tudja inni, vagy akár egy savanyításhoz levesre is használtuk. Viszont nem volt például, nem volt majorság a hegyekbe. Hát a szerencsétlen helyzet, hogy az állatnak is meg kell valamiből élni, az számunkra a majorság eltűnt, vagy a rókavittel, vagy a farkas. Kicsit lejjebb a pám részér, ugye Csikdán falva, ott már nem volt annyira hideg, már megtermett minden. Szóval ahogy jövünk le a hegyekből, már minden megtalálható, és innen, ha beljebb megyünk Brassó fele, ahova majd bekanyarodok, hogy én már ott születtem, és ott nőttem föl, hiszen a szüleim is egymást már Brassóba ismerték meg, hiszen a 14 gyerek, meg apám részéről ugye heten voltak, mindenki elment dolgozni nagyobb városba, és haza küldte a pénzt, vagy támogatta.
Tehát a nagyszülők voltak fenn a hegyen?
Így van.
A szülők pedig a városban?
Így.
És milyen volt ez a brassói gyerekkor?
Hát számomra azt kell mondanom, hogy ugye én még egy szerencsés korban születtem, és szerencsés évjáratban is születtem, mert én még a jót éltem meg a kommunizmus előtt. A szüleim megvalósították mindazt, amiért eljöttek a hegyekből, városi fiatalok voltak, négyen vagyunk testvérek, mind a négyünket iskoláztattak, tanítottak, foglalkoztak velünk, erre is volt idő, bár mind a két szülőm dolgozott, de ránk mindig volt idejük, sőt, még magukra is, mert mindig meg tudták oldani, hogy elmenjenek együtt nyaralni vagy telelni. Ilyenkor a nagyszülők vettek át minket. Iskola után rögtön összecsomagoltak minket, és mehettünk föl a hegyekbe a nagyszülőkhöz, ahol egy élmény volt.
Meg a Málna, meg a
meg Boróka. Meg élvezni lehetett az állatukat kicsitől nagyig, és hát a segítség, mert az nekik az volt a fontos, hogy mit lehet egy gyerekre bízni.
És mit lehetett egy gyerekre bízni?
Hát mondjuk a kaszásoknak kivinni az ebédet, és nem megenni, amíg oda nem érünk. Előfordult, igen, hogy mire fölértünk a domb tetejére, már egy-két dolog elfogyott a ételszállítótól, de ez is egy ilyen gyerekcsín, de mégis tudták, hogy erre számíthat, hogy a gyerek megéhezik menet közben, és megeszi.
Annyival több volt abban a, annyival több volt abban a kosárban, azt gondolom. Vagy batyuban.
Sajnos a 80-as évek elejére már érezhető volt nekünk is, mint gyerek, hogy ez nem ugyanaz. Bár a szüleink ugye sose beszéltek otthon semmilyen problémáról, tudtuk, hogy gond van. Hogyha nem a vasárnapi reggelinél vagy az ebédnél nagyon csend volt, akkor tudtuk, hogy gond van. Tehát mindig hétköznap ugye mindenki dolgozott, de a vasárnapi ebéd az már egyre titokzatosabb volt, nem volt már nevetés. Tudtuk, hogy már az a tojás, ami az asztalon van, el volt dugva, hogy mi is tudjunk enni. Ugye le kellett adni mindent az államnak. Eljött ugye a kártyás rendszer, ahol minden héten volt két kenyér, vagy két liter tej, amit meg lehetett venni. Viszont otthon, amit termeltél, az a felét le kellett adni az államnak. Minden nap volt majdnem ellenőrzés. A üres üvegeket is átszámolták, hogy mennyi volt a múlt héten, és mennyi maradt. Szóval ezeket a módszereket, ezeket
mi
sajnos...
Mi volt ekkor?
12.
Tehát azért ezt akkor te már felfogtad.
Így van. Így
és
van.
Ez egy óriási változás volt az előtte való évekhez képest?
Persze.
Mennyi idő alatt történt?
Ez 4-6 év alatt annyira elkezdett sajnos mélyülni ezek a kritikus kommunista módszerek, és ugye a magyarokra pedig az várt, hogy lehallgatják. A magyarság már nem mert magyarul beszélni, már nem volt magyar oktatás, kötelező volt a román nyelv, és lassan-lassan ugye a nagyvárosokat elkezdték teljesen lebomlasztani és tönkretenni, hiszen az volt a céljuk.
Mikor jöttél el? Mindenki eljött, vagy csak te?
Nem, hiszen ugye vagy ott marad és végigcsinálja, vagy belehal, vagy belebetegszik, vagy ott hagy mindent és elmegy egy jobb életért. Bár itt sem volt tökéletes a helyzet még a 80-as évek és 90-es évek között. És az ember tényleg nem is várta volna el őket tárt karokkal fogadni, hanem egy lehetőség volt eljönni, bár a szüleink nem tették ezt meg, hiszen elmenekültettek volna, de mégse tették meg.
Csak te jöttél, vagy a testvéreid is?
Csak én jöttem. A nagyobbik bátyám ő Németországba, még 87-ben elmenekült. Ő volt az első, aki elhagyta az országot. És mivel egyszerre mindannyian nem tűnhettünk el, mivel ellenőrizve voltunk, és megfigyelve, azért egy-két mozgás kellett, hogy legyen, és mivel ugye három bátyám van, és egy szem lány, tudták, hogy a lány az itt van, látták, hogy megy iskolába, látták, hogy a szülők mennek, hogy az, hogy most egy fiú hiányzik, az úgy annyira feltűnő. És akkor akinek sikerült, az úgy tudtunk róla, hogy jól van, valamennyire lehetett üzenni. Hát az ember ugye miért vált? Egyrészt, hogy tovább tanuljon, és magyarul, ami ugye nem volt szabad. Másrészt, mi érdekli egy fiatal lányt a divat? A divat szakmába sajnos nem lehetett elhelyezkedni. Mire volt szükség? Hát ápolónőkre, műtősnőkre, és hát azt ajánlották elsőnek föl, hát hogy ugye egyrészt van egy nővérszálló, van egy iskola, van egy munkahely, ahol tanulhat, és a János Kórház volt a budai fogadóhely. Jelentkeztem, nagyon nehezen és görbén indult az életem, de szoktam mondani, hogy ez erősít. Az első fél év azt úgy éreztem, mintha egy másik földön lennék, és ez mind így az évek során 94-ig. Iskola mellett nagyon sokat dolgoztam, és hát munka mellett nagyon sokat ettem.
És de mivel mit, és hol ettél?
Mivel ugye,
mit csináltál?
Most jön a neheze, hiszen a kórházban volt egy konyha, hiszen a János Kórháznak gyönyörű korszaka volt, azt kell mondjam, a 90-es években. Számomra ez egy remek mű, hiszen ilyen kórháztömböt Erdélyben nem láttam. És nekem ez egy érték volt. Kitűnő emberek dolgoztak, kitűnő orvosok, mai napig is tudom, azt kell mondanom, hogy büszke vagyok rájuk, hogy továbbra is ott vannak, és már sokan nyugdíjasok, és mégis ott vannak, és helytállnak. És az egészségügy nekem nagyon sokat adott, csak éppensége a magyar konyhát, mind a sárga borsó főzeléket, meg az ilyen különböző főzelékeket, én ezt nem ismertem, és nem is ettem meg. Elég finnyás gyerek voltam otthon is.
Otthon nem volt főzelék?
Soha. És még kenkáposzta sem volt, és azt nagyon utáltam. És ahányszor lementem ebédelni, már amire én oda jutottam, persze,
addigra ott már... voltak a főzelékek.
Ott voltak a főzelékek, és a rossz abba az volt, hogy amikor előre kitálalják az ételt, bár melegítő alatt, fölött, vagy bárhol is legyen az, az bebőrösödik, és erre még egy pörkölt szaftot is tettek. Na hát az volt nálam a gasztronómia vége. És odáig jutottam, hogy minden ügyeletbe főztem.
Mit főztél?
Hetente egyszer piacoztam. Ez volt a Fény utca, mert ugye itt laktam a kórház nővérszállóján, Kutföldi úton. Nagyon élveztem a kofákat, nagyon élveztem, hiszen ebben
lőttem föl,
otthonos volt. És attól, akitől vásároltam, azt megismertem, arról tudtam valamit, azt tudtam, hogy mivel foglalkozik. Tudtam, hogy az, mint tudom, reggel azért jön be korán, mert utána megy haza, mert délután majd kapálni kell. Vagy korán jöttem a piacra, vagy nem kaptam semmit.
És miket hát vettél?
Többnyire ugye a krumpli. Mert a krumpli nélkül Erdélyben nincs élet. És azóta sincs ilyen jó krumpli, mint ami a 90-es évek elején volt. A Sándor bácsi sajnos elment a krumpli valamennyi országba, mert azóta ez a krumpli, ami a piacon van, ez minden, csak nem krumpli.
Milyen a jó krumpli?
A jó krumpli számomra, ugye itt Ellaként ismertem meg, de nálunk a sárga krumpli, a krumpli. Az jó kenyérhez, az jó krumplipüréhez, az jó lelbesütve, az jön télen káposztalével, savanyú káposztával, vajjal, krumplifőzeléknek, levesnek, mindenre jó. A sárga krumpli, mert az a legjobb fajta. Aztán voltak tapasztalataim, amire rájöttem, hogy a paprika az nem az, amit én ismerek otthonról. A lecsó az nálunk nem úgy, nem ilyen lecsó, hanem ugye egy kicsit keletiesebb, abban minden van, tök, paprika, padlizsán, mondhatnám azt, hogy ratatouille, vagy egy gyüvecs. Na de hát a piacra visszatérve, én nem találtam azt a fajta paprikát, amit én otthon ismertem is. Egy jó húsos paprikát láttam, az biztos az.
Egy kicsit félek, hogy ez bogyiszlói volt.
Hát ez az, és ebből csináltam én. Anyukám mindig azt mondta, hogy nem nyalunk bele a tálba, főzni tudni kell, nem kell receptúra, hanem egy nő főzni tud, és ezt nem kóstolgatjuk, hanem látod, hogy hogy néz ki az étel, mikor kell melyik réteget hozzátenni, lehámozni, megpirítani. Én ezt mind meg is csináltam.
Kóstolás nélkül.
De ebből konkrétan senki nem evett. Égetett az étel.
Kóstolsz
az azóta, vagy? Nem kóstolok. De visszatérve még az egészségügyhöz, ugye végig főztem sok éjszakán sok keresztül krumpli. Az ügyeletet. Paprikás krumplit nagyon sokat ettek a kollégáim is. Volt olyan főnököm, aki már savanyúsággal jött be reggel, mert tudta, hogy éjszaka enni fogunk, ő is hozzájárult valamivel.
Tehát volt az Ibolya kifőzde a Jánosban, jól értem?
Igen, és ez egy intenzív osztály kis rezsóján, ami egy két platnis volt, de ez egy nagyon jó élmény volt, és az embernek éjszaka más munkája is van, de jól esett, ha kijött a műtőből, vagy jól esett, ha leült, vagy volt egy meleg étel éjjel is. Mert ugye napközben iskolába jártam, nekem csak az éjszakai munka jutott. Hát 90 2004-ben karácsony előtt, ugye Luca napján, mert pontosan emlékszem, találkoztam egy fehér ruhába befutott beteggel, keze tiszta vérbe, és csak annyit kérdeztem, hogy Jézusom, hogy holnap kicsinálja a krémest.
Mert hogy felismerted?
Igen. Aztán már úgy fölébredtem, és mondtam, hogy igen, miben tudok segíteni. Már ugye munkaidő után volt, és mondtam a főnökömnek, hát itt van egy nagyon sérült beteg, megoldjuk, még már nagyon fontos lenne, hát szegénynek éppen hiányzik az ujja. Hát Tibike, hogyha 10 percet belül műtőasztalon van, semmi baj. Hát azt megoldottam, meg is lett operálva, rendben is volt téve.
Akkor ez azt is jelenti, hogy amikor te lejártál a Fény utcába, akkor azért a piacozás után egy-egy süti is lecsúszott az agóban?
Nem, hanem ennél sokkal jobb a történet, mivel a zöldségesek a mínusz egyik szinten voltak. Konkrétan nem is az utcai fronton, hanem alul voltak a káposztások, meg a krumplisok. És mindig olyan illatos volt a Fény utca ezen az oldalon. Mindig kérdeztem, hogy honnan jön ez az illat. De szemből az utca másik oldalán van egy kis cukrászda. Most az a kis cukrászda az volt 10 négyzetméter, amit én láttam kívülről, de 11 órakor nyitott.
Az nem fért bele a nővér életbe.
Nem. Míg nem egyszer tényleg sikerült, és be is jöttem. És hát ugye Erdélybe a sütemény az tészta, és a tészta az a krémes. A krémesen meg a kürtős kalácson kívül igazából Erdélyben nem nagyon volt ideje a nőnek, ha csak nem volt esküvő, vagy keresztelő, vagy temetés, vagy olyan, amire Kalákába összedobtak édességet. Volt édességkultúra, meg a nagyobb városokban voltak híres cukrászdák is, de ugye mi gyerekkorunkban csak a krémest ismertük, jó esetben, ha maradt tojás, meg tej, amiből meg lehetett oldani. Mai napig is az egyik kedvenc süteményem. Azt itt megtaláltam, azt az ízt, amit gyerekkoromban ettem, viszont még mindig nem az igazi, hiszen anyukám még rumot is tett a sárga krémben, mikor főzte a krémest.
Most már van ruma.
Nincs.
Nem sikerült?
Nem, mert azt anyukám készíti, ugyanúgy, ahogy én se csinálok a férjemnek káposztát, cvekkedlit, mert azt csak anyósom tudta úgy elkészíteni, ahogy ő szereti. Szerintem mindenkinek maradjon meg az az emlék, amit az anyukája neki készített.
Tehát így nincs rum az augusztkrémesben azóta
így van. Viszont az augusztkrémes továbbra is nagyon finom, mai napig is a férjem főzi, és hát ugye visszatérve a mindez decemberbe beigli.
Most már tudod, hogy milyen időszakban voltak, gondolom.
Igen, úgyhogy nagyon sok munka volt ezzel, és sérült kézzel, én nem nagyon tudok dolgozni, viszont mivel én voltam az éjszakás többnyire a kórházban, minden hajnalba befutott kötözésre, hogy nehogy másba is előforduljon, de az ő ujja meg lett mentve, meggyógyult. Én onnantól kezdve nem jöttem be a cukrászdába. Viszont minden betegem, aki éppen nem fekvőbeteg volt, az, ha kijött sétálni, mindenki megkérdezte, mit hozzon a nővérkének. Hát mondom, mit, menjen le cukrászdába egy krémest. És 95-ben, ez most már ugye egy következő év, összefutottunk az utcán, amire megkérdezte, hogy hát mi a gond, hogy többet nem lát, mint vendég. Mondtam, dehogy nem, én minden nap eszem augusztus süteményt, de ez már ilyen inkognitós vásárlás volt. Aztán mindig összefutottunk az utcán, de többnyire nem volt már napi találkozás. Tudtunk egymásról, de így továbbra is folytatódott az életünk, míg nem aztán 96-ban egyszer sikerült elhívni a vacsorázni. És aztán úgy szó-szót váltott, amire kiderült, hogy ő ismeri Erdélyt, ismeri Székelyföldöt, ismeri Székelyvarságot. És innentől kezdve kiderült, hogy ismeri a nagyszüleimet, és volt nálunk. És akkor így az egész sztorinak a vége az, hogy én 3 évesen ő már engem megismert, illetve találkoztunk.
És ő már tudta akkor, hogy az te vagy? Vagy ez a beszélgetés ez alapján derült ki számára is ott a vacsora közben?
Így van. Aztán 98-ban már össze is költöztünk, és azóta, 98 óta vele is dolgozom együtt.
A fehér ruhát egy másik fehér ruhára cseréltem.
Így van.